Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Bóka János, Európai Uniós ügyekért felelős miniszter, a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Miniszter úr, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok.
Jó napot kívánok.
A legutóbbi uniós csúcs témáira, meg a hangulatára mennyire nyomta rá a bélyegét az, hogy európai parlamenti választás jön mindjárt?
Brüsszelben mindenki már csak az európai parlamenti választásokkal foglalkozik, minden intézményi vezető, minden állam és kormányfő azt nézi, hogy hogyan lehet optimálisan felkészülni az európai parlamenti választásokra, mi történik majd az európai parlamenti választások után, hogyan fog kinézni az új intézményi vezetés, mit kell változtatni az európai politikákon ahhoz, hogy az intézmények jobban, hatékonyabban működjenek, a tagállami politikai érdekeknek jobban megfeleljenek. Választási lázban ég Brüsszel, ezt tudom mondani.
Ez azt jelenti, hogy minden európai parlamenti képviselő, állam és kormányfő arra figyel, hogy otthon hogyan alakul a választás? Nyilván, mert otthon választják meg, és ehhez szabja az európai parlamenti tanácsi bizottsági kommunikációját is?
Ez egy kétirányú folyamat. Én úgy látom, hogy az európai parlamenti választások azok alapvetően tagállami választások, tagállami politikai környezetben zajlanak, tagállami politikai szereplők vesznek benne részt, és nyilván az, ami a parlamenti választásokban tagállamokban történik, az lesz meghatározó jelentőségű. De nyilván ennek az egész választásnak ad egy politikai kontextust az, ami Brüsszelben történik. Ami ott történik, az segíthet bizonyos politikai erőknek, árthat bizonyos politikai erőknek, bizonyos politikai erők felhasználhatják erre vagy arra a célra az, ami történik vagy elhangzik Brüsszelben. Ezt a két területet egyszerre kell tekinteni.
Általában ilyenkor választás közelettével élesebb a kommunikáció, vagy inkább konfliktus kerülőbb a kommunikáció. Mi a tapasztalat?
Ezt a politikai erőknek a céljai határozzák meg. Ugye vannak olyanok, én a brüsszeli félsodort azt ilyennek tekintem, vannak olyanok, akik azt a játékot próbálják játszani, hogy az európai parlamenti választásokból próbáljuk meg kikapcsolni a nagy európai témákat, mert úgy tűnik, hogy ezek nem az ő érdekeiket szolgálják. Az elmúlt néhány európai tanács is ebbe az irányba próbálta terelni az eseményeket, hogy mondjuk azt, hogy az európai migrációs válságot az Európai Unió már kezelte, ezért erről a választásokon nem kell beszélni. Mondjuk azt, hogy az európai versenyképességet már az Európai Unió kezelte, ezért erről sem kell beszélni a választások során. Mondjuk azt, hogy a magyar és az európai mezőgazdasága minden rendben van, mert ezzel akkor nem kell foglalkozni az európai parlamenti választásokban. Tehát van egy olyan irány, amelyik azt mondja, hogy hát az európai választásokból kapcsoljuk ki az európai problémákat, mert ha az európai választásokon európai problémákról beszélünk, az talán az Európai Unió regnáló intézményrendszerének és vezetőinek nem tesz jót. Én nekem a véleményem ettől eltérő, eltelt 5 év az intézményi ciklusban, nyilván a választóknak azt kell értékelniük, hogy az elmúlt 5 évben az európai intézmények és azok vezetői hogyan teljesítettek, ezekkel kell szembesíteni őket és a választókat, és ez alapján tudják eldönteni, hogy akarják, hogy az folytatódjon, ami eddig volt, vagy változásra van szükség.
Tehát akik változást akarnak, azok a problémákra helyezik a hangsúlyt, és azt mondják, hogy ez így nem mehet tovább, ilyen egyszerű.
Hát én inkább azt mondanám, hogy akik változást akarnak, mint például én is, és a magyar kormány is, akik változást akarnak, azok bemutatják azt, ami az elmúlt 5 évben történt, és kommunikációs szempontból ez nem is nagy kihívás, mert nem nehéz olyan területeket találni, ahol az Európai Unió nem vagy nem jól teljesített, és nagyon nehéz olyan területeket találni, amire azt mondhatnánk, hogy hát igen, ez jó mulatság, férfi munka volt.
A miniszterelnök azt mondta, hogy háborús hangulat, háborús pszichózis uralja az európai politikát, az európai tanácsot. Ezt miből vonják le ezt a következtetést? Tényleg van egy háború a szomszédban.
Valóban. A nagy kérdés az az, hogy az Európai Unió és tagállamai ehhez a háborúhoz hogyan viszonyuljanak. Vannak olyan tagállamok, és vannak olyan intézményi vezetők, akik úgy gondolják, hogy az Európai Unió és a tagállamai is ennek a háborúnak részesei, és háborús félként is viselkednek. Háborús félként kommunikálnak, és háborús félként próbálják meghatározni az európai érdekeket. Ennek a folyamatnak egy nagyon erős tendenciája van, amit az elmúlt 2 évben láthattunk. Azt láttuk, hogy az EU intézménye és néhány tagállam valójában kontrollálatlanul sodródik bele ebbe a konfliktusba. A kontrollálatlan alatt azt értem, hogy ennek a lépéseit, ennek a gyorsaságát valójában nem tudjuk, ez nekem nem tűnik tudatos döntésnek, én azt látom, hogy sodródunk bele ebbe a konfliktusba. Másrészt pedig azt látom, hogy nincsen valódi stratégiai megbeszélés arról, hogy az Európai Uniónak és a tagállamainak mi lenne az érdeke ebben a konfliktusban. Nincsen beszélgetés arról, hogy A, B, C forgatókönyvek a háborús helyzet alakulásától függően hogyan néznek ki, és különösen nincs beszélgetés arról, hogy ez az egész konfliktus az Európai Unióra, az itt élők biztonságára és jólétére hogyan hat. Azt látom, hogy megindult egy nagyon veszélyes folyamat, én ezt tajvanizálódásnak szoktam nevezni, amikor az Európai Unió és tagállamai nem egyértelműek a tekintetben, hogy az Ukrajnában zajló háború bizonyos fejleményei esetére milyen válaszreakció várható az Európai Uniótól és a tagállamaitól. Van egy stratégiai bizonytalanság, hogy megyünk-e még tovább, és hogyha igen, akkor meddig megyünk tovább, csak kiképzések lesznek. Azok Ukrajna területén kívül, vagy esetleg Ukrajna területén belül is esetleg küldünk katonákat is Ukrajnába, esetleg csak különleges alakulatokat, utána már reguláris alakulatokat, vagy csak a célra vezetésben segítenek az európai hadseregek, vagy csak harci eszközöket szállítanak, vagy esetleg azokat működtetik is, mondjuk nem a frontvonalon, hanem hátrébb. Ezek stratégiai bizonytalanságot keltenek, ezek a háborús eszkaláció veszélyét hordozzák, és azt a veszélyt hordozzák, hogy Európa és a tagállamai egy háborús konfliktus közepében találják magukat, amiben benne van a reális lehetősége egy világméretű globális konfliktusnak, ami pedig aztán mindenki ellenőrzése alól kikerülő katasztrófához vezethet.
De abban sincs egyetértés, hogy az orosz agresszió az egy jogellenes cselekmény?
Ebben teljes egyetértés van a tagállamok között. Van egy fegyveres konfliktus, ebben a fegyveres konfliktusban van egy agresszor és van egy áldozat. A nemzetközi jogi és a morális helyzet, ez teljesen egyértelmű. Ebben nincsen vita az európai politikai szereplők között. Az én állításom az, hogy függetlenül attól, hogy mi a nemzetközi jogi helyzet és a morális helyzet, nekünk a nemzetközi jogi és a morális pozíció mellett egy politikai pozíciót is fel kell vennünk, a politikai pozíciónk meghatározásakor pedig a magyar biztonsági és nemzeti érdekek az elsődleges szempont.
A szankciós politikákat sem előzte meg egy tervezés, hogy első, második, harmadik, 12. szankció, ennek mit kell elérnie?
A szankciós csomagok elfogadása az teljesen ötletszerűen zajlott. Európai uniós kérdésekben ínyenceknek tudom mondani azt, hogy az európai intézményrendszer működése is alapvetően átalakult ezen a területen. Ugye a szankciós politika az európai kül- és biztonságpolitika hatókörébe tartozik. Vannak természetesen gazdasági vonatkozásai, de alapvetően ez egy kül- és biztonságpolitikai eszköz. Ilyen célokat szolgál. Ezeknek a szankciós rendszereknek a kialakítása és működtetése korábban a tanács és az abban helyet foglaló tagállamok reszortja volt. Ezek a kezdeményezések innen jöttek, a tárgyalásnak ez volt az elsődleges fóruma. Most azt látjuk, hogy a bizottság átvette a kezdeményezést, a bizottság áll elő az újabb és újabb szankciós csomagokkal, gyakorlatilag átvette a politikai irányítást az orosz-ukrán háborúra adott európai szankciós válasz fölött.
De végül mégis a tanács határoz róla,
A tanács hozza meg valóban ezeket a döntéseket, de a politikai kezdeményező szerepet a bizottság játssza ebben a kérdésben már 2 éve. A szankciós csomagoknak az előkészítettségéről talán nem is érdemes beszélni. Mi többször, több helyen kértük azt, hogy készüljenek olyan hatástanulmányok a szankciókról, amelyek bemutatják azt, hogy ezeknek mi a hatása nem csak az orosz, hanem az európai gazdaságra. Mutassák be ezeket a hatásokat szektorokra, gazdasági szektorokra, tagállamokra lebontva. Ilyen hatástanulmányok nem készültek, vagy hogy a készültek is ilyen dokumentumok, amiket hatástanulmánynak nevezünk. Ezek azért erre az elnevezésre nem méltóak, mert rendkívül célzatosan és egyoldalúan mutatják be ezeket a hatásokat, az elsődleges elemzés próbáját sem állják ki. A gazdasági mutatókat látjuk, hogy az orosz gazdasági növekedés hogyan néz ki, elfogadva azt, hogy az orosz gazdaság hadigazdálkodásra állt át, de hát azért az a várakozás, ami az orosz gazdasági összeomlást, az orosz monetáris politika csődjét, a foglalkoztatottság alakulását mutatta, ezek a várakozások, ezek nem valósultak meg. Ugyanakkor látjuk azt, hogy az európai gazdasági növekedés az rendkívül alacsony, mind a korábbi európai értékekhez, mind a globális összehasonlításban az Egyesült Államokkal vagy Kínával összevetve.
Azok az országok, amelyek a szankciókat meg azok előkészítését ellenzik, azok végül valamilyen kényszerből vagy egy további megfontolásból szavazzák meg. Magyarország is ellenzi, és sok esetben meg is szavazza végül.
A magyar álláspontot 2 szempont határozza meg. Az egyik az az, hogy nekünk a magyar nemzeti érdekeket minden esetben kompromisszumok nélkül érvényesíteni kell. Ez azt jelenti, hogy azokon a területeken, illetve azokat az intézkedéseket, amik alapvető nemzeti érdeket érintenek, azokat mi nem támogatjuk, és mindaddig a szankciós csomagok elfogadását ellenezzük, amíg ezek abból ki nem kerülnek. A másik mérlegelési szempont pedig az, hogy mi az Európai Unió tagállama vagyunk, a lojális együttműködés szellemében működünk együtt tagállamokkal és intézményekkel, és bár a szankciós politikát elutasítjuk, és értelmetlennek, hatástalannak, sőt kontraproduktívnak tekintjük, mivel az Európai Unió tagjai vagyunk, ha egy olyan szankciós csomagot sikerül kitárgyalni, ami a magyar nemzeti érdekeket nem érinti hátrányosan, akkor ezek elfogadását nem ellenezzük. Ez egy gesztus az európai tagállamok és intézmények felé, jelezve azt, hogy mi felelős tagjai vagyunk az Európai Uniónak, számunkra az Európai Unió egysége is erős. Sajnos ezt azoktól, akik a magyar álláspontot nem osztják, más esetekben nem tapasztaljuk, hogy hasonlóan fontos lenne számukra az európai egység, vagy a lojális együttműködés szellemében olyan megoldások elfogadása, ami valamennyi tagállam számára elfogadható.
Azok a tagországok, amelyek az Ukrajna melletti hevesebb kiállást támogatják, azok egy valós belpolitikai igényt elégítenek ki, már amennyire ez egy másik országból megítélhetően látszik, vagy valami más szempontot vesznek figyelembe, mit gondol?
Én elfogadom azt, hogy a biztonságpolitikai helyzet értékelése az egyes tagállamokban eltérő lehet. Én elfogadom azt, hogy bizonyos tagállamok máshogy értékelik a biztonságpolitikai helyzetet, úgy gondolják, hogy ez a konfliktus őket máshogy érinti, mint mondjuk Magyarországot, mások a történelmi tapasztalataik. Azt is elfogadom, hogy a belpolitikai vita tónusa vagy hangulata más, azt is elfogadom, hogy vannak sajátos belpolitikai érdekek, amik ezeket az álláspontokat indokolhatják. Ugye a mi álláspontunk mindig is az volt, hogy Európa a sokféleségben tud egyesülni. Ezeket a szempontokat mi respektáljuk, és megpróbáljuk közös nevezőre hozni európai szinten úgy, hogy egyetlen egy tagállamnak az alapvető stratégiai érdekét se sértse. Én nem azt mondom, hogy abból a szempontból, mondjuk a Baltikumból vagy Lengyelországból nézik ezt a helyzetet, az ő álláspontjuk az vállalhatatlan, elfogadhatatlan, téves. Én csak azt mondom, hogy a magyar stratégiai álláspont, ahogyan mi látjuk a mi helyzetünket, ami a mi tapasztalatunk biztonságpolitika, diplomácia, gazdaságpolitika tekintetén, az eltér. Ezeknek a különböző álláspontoknak van létjogosultság az Európai Unión belül, az lenne az európai intézmények feladata, hogy ezeknek az álláspontoknak a sokféleségében teremtsenek valamilyen módon egységet, nem pedig az, hogy az eltérő álláspontot képviselő tagállamokat politikai, pénzügyi vagy egyéb nyomásgyakorlással megpróbálják bekényszeríteni a többségi álláspontba.
De lehet például a lengyel meg a magyar álláspont között, ami tűz és víznek látszik Oroszország ügyében, valami kompromisszumot kialakítani?
Én úgy gondolom, hogy a lengyel és a magyar álláspont között is van stratégiai közösség. Úgy gondolom, hogy abban a két megközelítés most is egyetért, hogy Európa békéjét és biztonságát alapvetően egy erős európai biztonsági szövetségi rendszer tudja garantálni, és azt is egységes álláspontnak gondolom a két ország tekintetében, hogy valamilyen módon egy európai biztonsági architektúrát kell kialakítani, ami mindannyiunk biztonságát szavatolja, és ennek a biztonsági architektúrának az együttműködést valamilyen módon Oroszországgal a jövőben is meg kell oldania. Tehát a stratégiai célok tekintetében én nem látok különbséget a magyar és a lengyel álláspont között. Az, hogy ide hogy jutunk el a jelen körülmények között a két kormány máshogy látja.
Jelen pillanatban ott tartunk, hogy a lengyel elnök azt mondja, hogy lehet Lengyelország területére atomfegyvereket telepíteni oda, ahol korábban szovjet atomfegyverek voltak. Ez nem az Oroszországgal való együttműködés további erősítése irányába mutat?
Én azt gondolom, hogy egy ilyen jellegű kijelentésnek nagyon nagy hatása van az európai kontinens biztonságának az egészére. Én nem akarom ezt a kijelentést értékelni, ennek nyilván a biztonságpolitikai következményei messze menőek, de úgy gondolom, hogy az elkerülhetetlen lesz egyszer, hogy az orosz-ukrán háború hatásait az európai biztonsági együttműködési rendszerre felmérjük. Az nem fog megváltozni, hogy Oroszország egyes tagállamoknak közvetlen más tagállamoknak közvetett szomszédja. Az együttműködés kereteit valahogyan meg kell valósítani. A magyar stratégiai érdek az, hogy legyen egy független, szuverén entitás Magyarország és Oroszország között, nekünk ez alapvető biztonsági érdekünk, és az is alapvető biztonsági érdekünk, hogy azokon a területeken, ahol az kölcsönösen előnyös, az együttműködést, a kapcsolatot Oroszországgal a jövőben is tartsuk fenn. Ezeket a szempontokat kell valahogy úgy összerendezni, hogy valamilyen koherens európai képet mutasson.
Miért alakult ki az ön elképzelése, belátása szerint az Európai Unió politika fősodrának egy erős morális álláspontja Ukrajnával kapcsolatban, amikor a délszláv háború idején, ami szintén itt volt, nem látszott ilyen erős morális álláspont?
Ez egy nagyon jó kérdés. Én magam is sokat gondolkodtam ezen. És ezek a kérdések az én számomra különösen Svédország NATO csatlakozásának a margóján merültek fel. De Svédország NATO csatlakozásával kapcsolatban az a kép alakult ki Európa nyugati felében, hogy Magyarország álláspontja, amikor Svédországgal fennálló biztonsági kérdéseket, az együttműködés lehetőségeit szerettük volna alaposan átbeszélni, mielőtt Svédország NATO tagságához hozzájárul Magyarország, ez valamilyen szempontból morálisan elfogadhatatlan vagy vállalhatatlan. És akkor visszaemlékszem arra az időre, amit említett ön is, amikor a Nyugat-Balkánon fegyveres konfliktus volt, akkor a nyugat-balkáni fegyveres konfliktus idején az az igény az északi államok részéről, hogy annak a katonai szövetségnek a tagjai legyenek, amelynek a déli határán egyébként ilyen fegyveres konfliktus zajlik, az valamiért nem merült fel. Valamiért azt a fajta biztonsági kockázatot, amit ez egész Európára jelentett, ők nem érezték annyira a saját biztonsági kockázatuknak, amennyire most a keletről érkező biztonságpolitikai fenyegetést európai biztonsági kockázatnak tekintik. Én azt gondolom, hogy lehetséges azt mondani, hogy az európai biztonság egységes és oszthatatlan, ugyanakkor az európai biztonságért való közös együttműködés az azt jelenti, hogy minden irányban közös felelősséget vállalunk egymás biztonságának a garantálásáért. Tehát úgy gondolom, hogy ezt is mérlegelni kell akkor, amikor az európai biztonság és a morális pozíciónak a kapcsolatát nézzük. Ebben látok egy kettősséget, az, ami korábban az európai biztonsággal kapcsolatos gondolkodást jellemezte, az ma már nem egészen úgy érvényesül.
Nem lehet, hogy a méret a lényeg, a Jugoszlávia egyik tagállamának sem volt atomfegyvere. Se a horvátoknak, se a szerbeknek, se a szlovéneknek. Oroszországnak meg van, és a világ legnagyobb országa.
Igen, de ez talán megint csak az én állításomat erősíti meg, hogy ebben az esetben, amikor egy olyan megkerülhetetlen globális szereplőről van szó, amelyik egyébként az ENSZ-BT állandó tagja és atomhatalom, akkor a kapcsolatrendszerünket nem feltétlenül morális megközelítésre kellene alapozni.
Földrajzra mindenki marad a helyén, bármilyen konfliktus is lesz. Tehát ez az elsődleges szempont.
Ugye a helyrajzi számát, a tagállamok nem tudják megváltoztatni. Oroszország fizikailag, katonailag, gazdaságilag is Európa szomszédságában lesz mindig, és ezzel a helyzettel kell Európának valahogyan megbirkóznia úgy, hogy az alapvető biztonsági érdekeit érvényesíts.
Gazdaság. Az Európai Uniós csúcson szóba kerül-e az, hogy az Ukrajna melletti kiállást az Európai Unió miből kívánja finanszírozni? Költségvetési sor ez, vagy nem?
A mostani Európai Tanácson Ukrajna finanszírozásáról nem esett szó, ezzel kapcsolatos döntéseket februárban az Európai Tanács már meghozta, de valóban gazdasági központú volt az Európai Tanács, elsősorban az európai versenyképesség kérdése volt. De az Ukrajna finanszírozása és az európai versenyképesség kérdése is összekapcsolódik abból a szempontból, hogy azok a források, amik Ukrajna támogatásához szükségesek, vagy amik az európai versenyképesség javításához szükségesek, valójában nem létező források. A dilemma pedig ugyanaz, hogy hogyan tudok nem létező forrásokból valódi forrásokat teremteni, akár Ukrajna támogatására, akár az európai gazdaság élénkítésére vagy felpörgetésére. Ez a dilemma, amivel az Európai Unió már 2-3 éve birkózik.
Ez a hitelfelvétel dilemmája. De ez már elindult, nem?
Vannak döntések arról, hogy hitelfelvétel történhet bizonyos meghatározott célok elérése érdekében. Az egy nagy általános kérdés, hogy az Európai Unió és az európai politikák finanszírozása az a jövőben épülhet-e hitelfelvételre általánosan. Ez nagyon sok elméleti és gyakorlati problémát is felvet. Az elméleti probléma az az, hogy akarjuk-e azt, hogy az Európai Unió a költségvetési vagy fiskális föderalizmus útjára lépjen, vagyis hogy az Európai Unió ne csak jogközösség legyen, ne csak politikai közösség legyen, hanem legyen egy adósságközösség is.
De ha hitelt vesz föl, akkor nem okafogyott a kérdés? Onnantól kezdve adósságközösség.
A kérdés még nem okafogyott. Ugye óriási a nyomás arra, hogy az eddigi közös hitelfelvételen alapuló eszközöket Európában sikertörténetként állítsák be. Mondják azt, hogy például a helyreállítási alap, ami az Európai Unió történetének a legnagyobb közös hitelfelvételére épülő alap, ami bizonyos gazdaságpolitikai célkitűzéseket valósít meg, ez nagyon sikeres volt. Mondjuk azt, hogy ez beváltotta a hozzáfűzött reményeket, mondjuk azt, hogy ez a megoldás lehetőségek széles tárházát nyitja meg az Európai Unió számára a jövőben, és innentől kezdve ezt állandósítani kellene, legyen állandó rendszeres hitelfelvétel, az Európai Unió legyen a nemzetközi pénzpiacoknak az állandó szereplője, és az így beérkező forrásokhoz pedig politikai döntéstől függően rendeljünk hozzá újabb és újabb politikai célkitűzéseket, ezeket mindig lehet találni. Az én megítélésem az az, hogy ennek nincs meg a politikai háttere. Én úgy gondolom, hogy a tagállamok jelenleg még nem készek arra, hogy az Európai Unióból egy állandó hitelfelvételen alapuló közösséget szervezzenek, és szerintem erre a szerződések alapján valójában politikai felhatalmazásuk sincsen. A magyar kormány ezt ellenzi. Mi az Európai Uniót nem tekintjük adósságközösségnek, mi az Európai Uniót egy szerződéses alapokon nyugvó, szabályrendszerre épülő együttműködésnek tekintjük. Ebbe az állandó közös hitelfelvétel, a közös eladósodás, a fiskális föderalizmus ebbe nem fér bele. Ettől egy külön téma, hogy az újjáépítési eszközt egyébként azon a módon, ahogy működik, mi sikeresnek tekintjük vagy nem. Az én értékelésem az lesújtó, csak szeretném emlékeztetni a hallgatókat arra, hogy az újjáépítési alap a COVID-járványból kinövő gazdasági válság hatásainak a kezelésére született. A döntés az 2020 decemberében született meg, a részletszabályokat 21 elején elfogadták, és jelenleg ugye 2024 tavaszán vagyunk, és még mindig van 6 olyan tagállam az Európai Unióban, amelyik kifizetési kérelem alapján ebből az alapból még nem részesedett. Ugye nem csak Magyarország tartozik ide, van 6 másik tagállam. Ha megnézzük azt, hogy a rendelkezésre álló forrásoknak a hány százalékát sikerült a tagállamokhoz eljutatni, ez rendkívül siralmas képet mutat, és hogyha megnézzük azt, hogy azok a tagállamok, akik egyébként részesültek ebből a forrásból, átlagon felüli arányban részesültek ebből a forrásból, ide tartozik például Olaszország vagy Franciaország, és megnézzük azokat a tagállamokat, amelyek nem vagy alig részesültek ezekből a forrásokból, például Magyarországot, akkor látjuk azt, hogy az elmúlt években a gazdasági növekedés és az újjáépítési alap forrásaihoz való hozzáférés között nincsen érdemi különbség. Magyarország ebben az időszakban az újjáépítési források nélkül is nagyobb gazdasági növekedés produkált, mint azok az országok, akik jelentős mértékben arányukon túlmutatóan részesültek ezekből a forrásokból. Tehát azt látjuk, hogy ezekhez a forrásokhoz nem, vagy nagyon nehezen lehet hozzáférni. Ha pedig hozzáférünk, akkor ez nem gyakorol érdemi hatást arra, hogy a gazdasági növekedés beindul-e, és hogyha igen, akkor milyen sebességgel történik. Ezt azért nehéz sikertörténetnek nevezni visszatekintve.
Mire költik a pénzt? Ellopják? Ha nem a gazdasági növekedésére megy?
Azokra a célokra, amikre ezeket a pénzeket költik, úgy tűnik azokra a célokra, azoknak a céloknak nincsen egyértelmű összefüggése a gazdasági növekedéssel. Ezeknek az intézkedéseknek egy része nettó jóléti beruházás, vagy valami másnak maszkírozott jóléti beruházás.
Eltapsolják mégiscsak.
Eltapsolják. Vagy olyan beruházásokra költik, amik bizonyos politikai szempontból szükségesek, de egyébként a hosszú távú növekedésnek a feltételeit nem alapozzák.
Ha nem okafogyott még a beszélgetés arról, hogy az Európai Unió az adósságközösség legyene, akkor Magyarország blokkolni fogja, vagy megpróbál kimaradni? A kettő nem tűnik ugyanannak. És ha nincsen szerződéses alapja?
A Nyilván ezt a döntést akkor kell meghozni, amikor amikor a folyóhoz érünk, akkor érdemes átkelni rajta. Az Európai Unióban ezek a változások, ezek a döntések a legritkább esetben történnek úgy, hogy vannak világos alternatívák az asztalon, és hozunk egy egyértelmű politikai döntést, hogy ebbe vagy abba az irányba haladjunk tovább. Ez amióta a Lisszaboni szerződés hatályban van, azóta bevett gyakorlat, ugye a szerződések módosítása, ami szerintem egy állandó uniós adósságközösség létrehozásához egyébként szükséges lenne, ez tudna egyedül egyértelmű politikai felhatalmazást adni erre. Ez biztosítaná egyértelműen azt, hogy az Európai Unió a hatáskör átruházás elvének megfelelően jár el, vagyis csak azokon a területeken gyakorol hatásköröket, amire a tagállamok egyébként feljogosították. Ugye egy szerződés módosításnak a politikai realitása ma Európában nulla. Ebbe nem is akar senki belefogni, mert nehéz olyan szerződésmódosítást elképzelni, ami a jelenlegi politikai környezetben mind a 27 tagállam támogatását élvezni, és azokban a tagállamokban, ahol mondjuk népszavazással kellene ezt megerősíteni, egy ilyen népszavazáson át is menne. Tehát ami történik Európában, az az, hogy a szerződéses rendelkezéseket, előírásokat a végletekig szétfeszítve, a szavak között egyensúlyozva próbál az Európai Unió csinálni valamit, amiről megmagyarázza, hogy ez valójában megfelel a szerződéseknek, miközben nem. Most mivel, hogy ezt a módszert választják az európai intézmények, hogy a politikai örvények között egyensúlyozzanak, ez lehetetlenné teszi azt, hogy ez a kérdés ez ilyen egyértelműséggel felmerüljön, és a tagállamok erre ilyen egyértelműséggel választ adjanak. Amit látunk, az most pontosan ez. Van az újjáépítési alap, de ugye Ukrajna támogatásának egy része is hitelfelvétellel történik. A bizottság már olyan hitelfelvételi gyakorlatot követ, ami egyébként a rendelkezésre álló jogi kereten legalábbis túlnyúlva nem az egyes konkrét jogalapokhoz történő hitelfelvételeket különíti el, hanem általános hitelfelvétel történik, és utána a bizottság a hitelcsomagban fölvett pénzeket osztja ki az egyébként rendelkezésre álló jogalapok között, vagyis ma már nem tudja senki pontosan nyomon követni azt, hogy a bizottság által felvett hitelek azok pontosan milyen jogalapján történnek, és az a konkrét hitelfelvétel vagy nemzetközi pénzpiaci tranzakció, amit a bizottság végez, az melyik eszköz, melyik jogalap, melyik intézkedéséhez kapcsolódik. Vagyis azt látjuk, hogy ugyanúgy, mint ahogy az orosz-ukrán háború esetében nincsenek egyértelmű politikai döntések, amik meghúzának egy vörös vonalat, hogy eddig menjünk és ne tovább, ugyanezt látjuk a közös hitelfelvétel esetében is. Nincs egy vörös vonal, amikor azt mondanánk, hogy eddig és ne tovább, mert amit most csinálunk, az már túlmutat az Európai Unió hatáskörén.
Ha nem egyértelmű a jogszabályoknak való megfelelés, ez azt is jelenti, hogy még peresíteni se lehet. Hát olyan képlékeny jogi ügyeket is lehet peresíteni, mint hogy a bizottság végrehajtja-e a korábbi határozatokat Magyarországgal szemben, mondja az Európai Parlament. Tehát bármit lehet peresíteni.
Peresíteni bármit lehet. A kérdés az, hogy ennek a peresítésnek van-e értelme, és egy ilyen perben az Európai Unió Bírósága milyen döntést hozna. Itt, hogyha nézzük az Európai Unió Bíróságának a több évtizedes joggyakorlatát, akkor azt látjuk, hogy az Európai Unió Bírósága az esetek nem elhanyagolható részében partner volt abban, hogy a bíróság megítélése szerint megrekedt integrációs folyamatot tovább lendítse akkor, amikor a politikai akarat az nem volt egyértelmű. Az Európai Unió Bírósága az magát egy célhoz rendelt eszköznek tekinti, ez a cél pedig az Európai Unión belüli egyre szorosabb együttműködés. És hogyha az uniós intézmények mindegyike úgy értékeli, hogy az ő feladata nem a szerződésekben meghatározott jogi keretrendszer érvényesítése és kikényszerítése, hanem egy általuk meghatározott magasabb cél az egyre szorosabb európai egység érdekében működnek, akkor ezek a jogszabályok elveszítik azt a funkciójukat, amiket mondjuk egy tagállam alkotmányos berendezkedésében töltenének be.
Tehát akkor nem is érdemes oda menni.
Én azt gondolom, hogy abban az esetben, hogyha nyilvánvalóan ellentétesek az Európai Unió szerződésével a döntések, akkor egy tagállamnak ez jogában áll. Az más kérdés, hogy egy ilyen fellépés sikeréhez milyen esélyeket fűz.
Annak ellenére nem merül fel alapszerződés módosítási kényszer, hogy újra háború van, most nem az Európai Unióban, hanem a közvetlen szomszédságban, és az Európai Unió is azért jött létre, nem kis részben, hogy ne legyen több háború. Ez egy teljesen más helyzet, nem?
Az egy mítosz szerintem, hogy az európai integráció volt az, amelyik évtizedeken keresztül az európai kontinens békéjét és biztonságát garantálta.
Annak ellenére sem, hogy kereskedtek egymással nagy erővel a franciák, meg a németek, akik korábban megölték egymást.
Ha megnézzük, én ugye nem akarok ilyen mély történelmi fejtegetésekbe bocsátkozni, de az az álláspont is szerintem elég jól védhető, hogy az európai integráció, az európai gazdasági közösség maga is egy háborús struktúra, egész pontosan egy hidegháborús struktúra. Az európai gazdasági közösség célja természetesen az volt, hogy az adott szövetségi rendszerbe tartozó tagállamok között a katonai konfliktust kizárja, a politikai konfliktusokat meg valahogyan kezelje, de ennek az volt a magasabb célja, hogy mindezt az európai gazdasági közösség tagállamai közötti konfliktuson messze túlmutató nagyobb konfliktus a hidegháború kontextusába helyezze. Vagyis biztosítja a gazdasági, politikai, katonai egységet arra az esetre, hogyha a hidegháború az valamilyen módon egy közvetlen katonai konfliktussá alakulná. Tehát ebből a szempontból ez egy háborús struktúra volt, és ez a háborús struktúra, ez geostratégiai célját tekintve nagyon hasonló volt ahhoz a struktúrához, amit egyébként a Szovjetunió és a csatlós államai kiépítettek. Most ez az európai egységstruktúra, nevezzük ezt az európai gazdasági közösséget ennek, ez az európai struktúra, ez nagyon jól beleilleszkedett ebbe a hidegháborús konfliktusba, annak a részévé vált, és akkor, amikor kapcsolatba lépett a másik tömb országaival, ezt ugye nem azzal a céllal tette, hogy ezt a megosztottságot, vagy ezt a szembenállást felszámolja, hanem ebben a megosztottságban és szembenállásban elfoglalt politikai pozíciót képviselte. Tehát az, hogy milyen fegyveres konfliktusokra és hogyan került sor a kontinensen, azt alapvetően nem az európai gazdasági közösségen belüli együttműködés, hanem a hidegháborús nagyhatalmak szembenállásának az alakulása határozta meg.
Milyen most az Európai Unió? 20 éve csatlakoztunk, ilyen lovat akartunk? Most mit látunk?
Érdemes talán rögzíteni a legelején azt, hogy az Európai Uniós csatlakozásunk az egy olyan célkitűzés volt, ami Magyarországon nemzeti konszenzust élvezett.
És ma is úgy tűnik,
és hogy ma is élvez. Ennek a politikai célkitűzésnek a megvalósítása, ez nagy siker. Akkor, amikor csatlakoztunk, ezt nagy sikerként értékeltük, és szerintem maga a csatlakozás ahhoz, az, hogy ehhez az európai struktúrához tartozunk, ezt ma sem lehet másként értékelni, csak sikernek. Amit viszont látni kell, az az, hogy ez a siker, ahogyan én látom, ez nem valamiféle gesztus, hanem egyfajta történelmi igazságszolgáltatás, ami a második világháború után mesterségesen kettészakított kontinensnek az újraegyesítéséhez kapcsolódik. Az, hogy ezt mindenki újraegyesítésként élje meg, ez nagy kérdés, és ez a mostani Európa integrációnak a nagy dilemmája, ami valamennyi mostani kérdésnek az alapja. Ugye azoknak, akik az Európai Uniót egyfajta igazodási projektnek tekintik, vagyis úgy képzelik el, hogy voltak a korábbi tagállamok, mondjuk egyszerűség kedvé nevezük ezt Nyugat-Európának, és vannak az újabb tagállamok, amit ugye 20 év után már talán kicsit furcsa újnak nevezni, de az egyszerűség kedvé mondjuk az, hogy új tagállamok, keletről, és akkor a keleti tagállamoknak az a feladata, hogy igazodjanak a nyugati gazdasági társadalmi modellhez, és az, hogy ők mennyire jó európaiak, azt az alapján lehet meghatározni, hogy mennyire hűen igazodnak ehhez a nyugat-európai gazdasági társadalmi modellhez. És akkor azt mondják, hogy ennek az európai projektnek az a célja, hogy ez az igazodás ez megvalósuljon. Most én ezt máshogy látom, és szerintem a közép-európai tapasztalat is más, történelmi tapasztalat. Én ezt egy egyesítési projektnek tekintem. Mi 1000 éve európaiak vagyunk, a mi európaiságunk az a magyar identitásunkból fakad, és nem gondolom, hogy mi attól lennénk európaiak, vagy európaiabbak, hogy mások által meghatározott európai kritériumoknak megfelelünk, vagy nem felelünk, meg mi magunk miatt vagyunk európaiak. És mi az európaiságunkat, a mi sajátos magyar európaiságunkat tudjuk ebbe az európai együttműködésbe bevinni, és abban bízunk, hogy ebből a találkozásból egy hatékony európai együttműködés tud kialakulni, vagyis a mi szempontjaink is megjelennek a döntéshozatali folyamatokban, a mi érdekeink is megjelennek, a mi értékeink, sajátosságaink, hagyományaink, hogy ennek az Európának az arcában mi is meglátjuk az arcunkat, és ezt nem igazodási tevékenységnek tekintem.
Hogy lehet, ha nem igazodás, akkor kiegyenlíteni a gazdasági súlyok meg a méretek közötti különbségeket?
Az Európai Uniós csatlakozásunkkor születtek bizonyos megállapodások és születtek bizonyos alkuk, amik ezt a folyamatot hivatottak elősegíteni. Gyakran beszélünk az Európai Uniós fejlesztési forrásokról vagy kohéziós pénzekről, ami ennek a nagy alkunak az egyik eleme volt. És nagyon fontos, mert ugye az uniós forrásokhoz való hozzáférés az állandó politikai viták tárgya. Az nagyon fontos látni, hogy ezek az uniós források, ezek nem adományok, ezek nem ajándékok, amiket az európai intézmények és a nettó befizető tagállamok nagy lelkűsége miatt kapnak az új tagállamok. Ez az egységes európai belső piac hatékony és kiegyensúlyozott működésének a szerves része. Ez a kohéziós politika, ez a belső piacnak az elválaszthatatlan integráns része. Azért, mert megnyitottuk a piacainkat, a négy szabadság érvényesülésén keresztül részei vagyunk az egységes belső piacnak, ez az egyébként versenyképesebb, előnyben lévő európai cégek számára óriási lehetőségeket jelentett, és mind a mai napig látjuk ennek bizonyos számunkra kedvezőtlen hatásait, amikor ez a piacnyitás bekövetkezett.
Nincsen cukorgyárunk.
Például.
Csak egy talán.
Én Szolnokon születtem, ott is nőttem föl, ezt én láttam közelről. Amikor ez a döntés megszületett, akkor az volt az alkó, hogy ennek legalább részleges kompenzációját a kohéziós politikán keresztül az európai költségvetés biztosítja a tagállamok számára, ami egyébként a regionális felzárkózás és Európa egészének a versenyképessége szempontjából is pozitív. Tehát nem csak egyfajta kompenzáció, hanem egész Európa érdekét szolgáló versenyképességet növelő eszköz is. És most ugye úgy tűnik, mintha ezt az egy elemet, ezt le lehetne választani a belső piac működésének az egészéről, és ezt külön lehetne kezelni, és a belső piaci szempontoktól idegen politikai megfontolások tárgyává tenni, és politikai döntésektől függően megnyitni vagy elzárni azt a csapot. Most ez ugye nem abba az irányba mutat, ami az Európa egységesítését szolgálja, hanem éppen az igazodási szemléletet erősíti, ami szerintem az Európai Unió egységét veszélyezteti.
De az igazodási szemléletet azt sem lehet bíróság elé vinni, mert ott rendszeresen elbukik Magyarország. Akkor mit lehet vele kezdeni?
Néhány szót arról, hogy ennek a kérdésnek a jogiasítása az működik-e vagy sem. Itt ugye az alapvető probléma, hogy az Európai Unió jogrendszerében alapelvként szerepel a tagállami egyenlőség, de valójában sem az uniós jog, sem az Európai Bíróság gyakorlata nem dolgozott ki olyan eszközöket és standardokat, amik alapján a tagállami jogegyenlőség az valódi garanciákkal rendelkezne. Például a kötelezettségszegési eljárásokban az Európai Bíróságnak a bevett gyakorlata az, hogy csak az elévitt ügyet nézi, az Európai Bizottságnak maximális, diszkrecionális jogköre van abban, hogy milyen ügyeket, mikor és miért visz a bíróság elé, és amikor a bíróság egy kötelezettségszegési eljárásban döntést hoz, akkor kifejezetten kizárja az eljárásból azt a kérdést, hogy egyébként olyan hasonló, vagy esetleg rosszabb helyzet más tagállamokban van-e. És mindaddig, amíg az Európai Unió Bíróságának ez a joggyakorlata ezt a jogelvet alkalmazza, addig nem látom azt, hogy a tagállami egyenlőségnek a jogi garanciája hogyan valósulhatnának meg. A másik, és ez már nem elsősorban jogi, hanem politikai kérdés, hogy amikor az uniós forrásokhoz való hozzáférésről beszélünk, vagy amikor azokról az európai értékekről beszélünk, amihez az uniós intézmények igazodást várnak el, akkor azt mondjuk, hogy az Európai Unió egy értékközösség. Én azzal személy szerint teljesen egyetértek, hogy az Európai Unió egy értékközösség, közös értékek is összekötnek bennünket, de ez nem azért van, mert az Európai Unió szerződések így rendelkeznek, vagy így is értelmezhetőek, hanem mert ez a ténykérdés. Azt is gondolom, hogy lehet értelmes vitát folytatni az Európai Unióban a közös értékekről, de azt egyáltalán nem gondolom, hogy az európai intézmények azok, ahol ezeket a közös értékeket központilag meg lehet határozni. Azt meg végképp nem gondolom, hogy az Európai Uniós intézmények a megfelelő helyszínei annak, hogy ezeket az értékvitákat lefolytassuk, és ezekről az érték, ezeknek az értékvitáknak a végén valamelyik intézmény valamilyen tagállamra nézve kötelező határozatot fogadjon el. Ezeket az értékvitákat a tagállamokban az európai embereknek, a nemzeteknek kell lefolytatni, és a közös értékekből, a közös értékekre alapulva tud egy európai együttműködés megvalósulni. Ezt mi nem szeretnénk kiszervezni az európai intézményeknek. Mi nem gondoljuk, hogy ezeknek a vitáknak az európai intézményekben kellene lezárulni a kötelező eredménye.
De hogy lehet értékekről európai embereknek vitatkozni? Emlékeim szerint én egy svéd emberrel életemben egyszer sem vitatkoztam az európai értékekről. Az Európai Parlament sem arról híres, hogy a termékeny viták folynának az európai értékekről, az büntetéseket kíván kiszabni. Hol vitatkozzunk?
Ezek a viták, ezek az én megítélésem szerint, ezek a viták nem formálisan meghatározott fórumokon zajlanak. Ezek a viták, ezek úgy zajlanak, hogy az európai emberek élik az életüket. Tesznek dolgokat, amiket helyesnek látnak. Követnek elveket, amiket magukra nézve kötelezőként fogadnak el, vagy fontosnak éreznek. És az európai élet az, ami ezeket az értékeket kitermeli. Mert nem azok az értékek, amikről beszélünk, azok az értékek, amik alapján élünk. És az európai emberek együttéléséből alakulhatnak ki azok a közös értékek, amiket valamennyien magunkra nézve kötelezőnek fogadunk el. És szerencsés esetben ezek az értékek majd tükröződni fognak az európai jogalkotásban, szerencsés esetben tükröződni fognak az európai intézmények működésében. De én a szerződéseket nem tudom úgy értelmezni, hogy az európai intézményeket feljogosítottuk volna arra, hogy valamilyen absztrakt módon közös európai értékeket határozzanak meg, majd utána ezeket a közös európai értékeket a tagállamokon számon kérjék, és abban az esetben, hogyha nekik nem tetsző dolgokat látnak, akkor politikai vagy anyagi szankciókat szabjanak ki. Ez az európai együttműködésnek a feje tetejére állítása.
Az Európai Parlament egy újabb határozatot fogadott el, ez az ABC összes betűjét felhasználva sorolja, hogy miért nem teljesültek a korábbi magyarországi vállalások, és megfenyegeti a bizottságot, hogy most már hajtsa végre, és a rendelkezésre álló összes eszközt használja a kikényszerítés érdekében. Ez nem az első ilyen. Van a kormánynak ezzel bármi dolga most?
Én nem gondolom, hogy ezzel nekünk bármi dolgunk lenne. Az Európai Parlament ebben a ciklusban már 10-valahanyadik határozatát fogadja el, amiben Magyarországot ekézi. Ezek olyanok, mint a karácsonyfák, hogy elkezdi az Európai Parlament díszíteni ezeket a határozatokat, majd újabb és újabb elemeket rak hozzá, és ugye nincs olyan képviselő az Európai Parlamentben a baloldali többség képviselői közül, aki ne tudna még egy karácsonyfa díszt erre a fára felakasztani. Az Európai Parlamentnek ez volt az utolsó plenáris ülésszaka, még mai nap is tart. Ez volt az utolsó plenáris ülésszaka, és nyilván úgy akarta lezárni ezt az intézményi ciklust, hogy az egyik kedvenc témáját, Magyarország vegzálását még egy határozattal megfejeli.
Lesz magyarországi elnökség, egymásba húzódó elnökségek vannak. Mit viszünk a napirendre, és mit próbálunk levenni onnan? Erre van-e már terv? Akkor lesz például a migrációs paktum végrehajtásának ideje.
A magyar elnökségnek a politikai prioritásai, azok az előkészítés fázisában vannak, itt nagyon jól állunk. Folyamatosan több szinten konzultálunk a tagállamokkal és a bizottsággal is. Ezeknek a törekvéseknek a fókuszpontjában talán nem meglepő módon az európai versenyképességnek a helyreállítása és a megerősítése lesz, és az elnökségi prioritások is ehhez a központi prioritáshoz fognak közvetve vagy közvetlenül kapcsolódni. Az Európai Tanács a legutóbbi ülésén úgy foglalt állást, hogy meg kell kezdeni egy új európai versenyképességi paktumnak a kidolgozását. Erre az elkövetkező elnökségek, köztük a magyar elnökség is mandátumot kapott. Ezen mi már dolgozunk, és az elnökség alatt is dolgozni fogunk. Az a célkitűzésünk, hogy olyan konkrét intézkedéseket tudjunk azonosítani, amik az Európai Unió versenyképességét növelik, a versenyképesség növelése pedig munkahelyeket, jólétet, eredményeztet az európaiak számára, ezek kézzelfogható dolgok, nem pedig elvont gazdasági statisztikai adatok. A magyar elnökségnek fontos lesz az európai biztonság és védelem politika megerősítése is, ezt a jelenlegi geopolitikai helyzetben talán nem nagyon kell indokolni. Ami speciálissá teszi a magyar elnökségi törekvéseket, az az, hogy mi ezt egy európai védelmi ipari bázison képzeljük el, mert Európa csak akkor tud nagyobb felelősséget vállalni a saját védelmiért, hogyha ennek a védelmi ipari bázisai itt Európában is rendelkezésre állnak.
Svédország, Franciaország, Németország tud gyártani. Ilyeneket képzelnek el, hogy ez legyen valamilyen irányítás alatt, vagy együttműködés alatt? Meg ja. Mi is tudunk gyártani, bocsánat.
Azt Magyarország is egy évtizeddel megelőzve az európai trendeket már meghozta azt a stratégiai döntést, hogy Magyarország az helyt ad az európai védelmi iparnak. Itt megvalósulhatnak olyan fejlesztések, nem csak gyártások, hanem fejlesztések, amik az európai védelmi iparnak a megerősítését szolgálják, és egyébként Magyarország és Európa biztonságát is erősítik. És ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy az Európai Unió maga ehhez a folyamathoz mit tett hozzá. Az Európai Uniónak a szó szoros értelmében vett védelmi hatáskörei nincsenek. Az Európai Uniónak vannak viszont iparpolitikai hatáskörei, és ezen keresztül tud a biztonság és védelempolitikához és az európai védelmi iparhoz hozzájárulni. Itt olyan kérdéseket kell eldönteni, mint hogy akarjuk-e azt, hogy valamilyen integrált európai védelmi piac jöjjön létre, akarjuk-e valamilyen módon a védelmi fejlesztéseket, beruházásokat, megrendeléseket koordinálni, akarunk-e valamilyen módon nagyobb szerepet biztosítani az európai pénzintézeteknek ahhoz, hogy ezeket a védelmi fejlesztéseket finanszírozzák, vagy akarunk-e valamilyen innovatív finanszírozási platformot biztosítani ahhoz, hogy ezek a fejlesztések ezek megvalósuljanak. Ilyen kérdésekkel fog foglalkozni az elnökség, ez a versenypolitika és a biztonság és védelem politika határmesdjéje, ez a magyar elnökség számára kifejezetten kedvező terep. Nagyon várjuk már, hogy megkezdhessük a munkát.
Kell ebben azzal foglalkozni, hogy mit fog szólni az Európai Védelmi Paktum létrejöttéhez az Amerikai Egyesült Államok, amely nagy fegyvergyártó hatalom, vagy ez legyen az ő bajuk?
Én ezt nem szembenállásként fogalmaznám meg. Az Európai Unió tagállamainak a jelentős része egyúttal NATO tagállam is, ez egy transzatlanti védelmi struktúra. Az európai védelmi együttműködésnek nem az a célja, hogy ezt felváltsa, nem az a célja, hogy párhuzamos struktúrákat alakítson ki, hanem az a célja, hogy akkor, amikor lehetséges, akkor minél szélesebb együttműködés keretében, ha ez nem lehetséges, de szükséges, akkor az európaiak maguk is tudjanak tenni a saját védelmük érdekében. Ennek a feltételeit szeretnénk megvalósítani. Nyilván az, hogyha Európa a védelmi politikában valódi szereplő, a védelmi iparban valódi kapacitásokkal rendelkezik, ez nem csak Európa, hanem a transzatlanti térség biztonságát is növeli. Ezt én nem látom konfliktusnak, de az, hogy az Európai Unió tagállamai jelentős számban NATO tagállamai is, ez eddig valójában ürügy volt arra, hogy az Európai Unió és az európai tagállamok maguk ne tegyenek semmit. Úgy gondolom, hogy ez a fajta megközelítés a jövőben már nem lesz tartható.
Menekültügyi és migrációs paktumot a magyar elnökség a Stóc tetejére helyezi az elintézendő ügyek közé, vagy a Stóc aljára.
Én úgy fogalmaznék, hogy a migrációs válság kezelését a Stóc tetejére helyezzük. Azt is gondolom azonban, hogy a menekültügyi és migrációs paktum a jelenlegi formájában a migrációs válság kezelésére nem alkalmas, az valójában csak súlyosbítja. A valódi kérdés az az, hogy mit tehet egy elnökség azért, hogy a migrációs válság valódi kérdéseit kezelje. Nekünk erre van válaszunk, ennek az előkészítésén már dolgozunk. Ez a migráció külső dimenziójának a középpontba helyezését jelenti. Mi szeretnénk stratégiai megállapodásokat kötni azokkal a szomszédos országokkal, akikkel a migráció, az illegális migráció megállításában és a migrációs válság kezelésében szeretnénk együttműködni. Szeretnénk ilyen átfogó megállapodásokat kötni, amik nem csak a migrációval, hanem általában a regionális stabilitással és az együttműködés széles területeivel foglalkoznak. Mi szeretnénk a migráció kiváltó okait helyben kezelni. Ez az, amiben az Európai Tanácsban most konszenzus van, és mivel ez nem vitatott előrehaladási terület, ezért a magyar elnökség itt szerintem valódi eredményeket tud majd felmutatni.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Bóka János Európai Uniós ügyekért felelős miniszter volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Ha érdekesnek találták, javaslom iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára, mert akkor a következő beszélgetést automatikusan kapják majd meg. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.